Egyéves csúcsa közelében 55 dollárra emelkedett a kőolaj világpiaci ára, másfél milliárdos fejlesztés a főtáblán. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
2,5 hónap alatt 50%-kal egyéves csúcsa közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője rövid távon némi korrekcióra számít, és azt mondja, várhatóan a hazai benzinkutakon sem drágulnak tovább az üzemanyagok.
Alapvetően két okot látok ebben. Egyrészt van egy nagyon erős spekuláció a piacon, hogy a vakcinák elterjedésével a világ a harmadik, negyedik, negyed évre visszatérhet abba a korábbi állapotba, amit a COVID-19 járvány megelőzően tapasztaltunk. Ez magyarul azt jelenti, hogy a világ olajkereslete nagyon gyorsan nőhet a következő hónapok során. A becsések szerint egyébként a tavaly elveszett mintegy 9 millió hordó per nap keresletből, akár az év végéig kb. 6 millió hordó per nap visszajöhet a piacra. Tehát a vakcina elterjedésének hatására ennyivel nőhet az olaj iránti kereslet. Másrészt van egy olyan fontos változás is a piacon, hogy az OPEC az utóbbi egy évben viszonylag stabilan tudott működni, ráadásul Oroszország és Szaúd-Arábia között is működött a kapcsolat és az együttműködés, ami hát azt sugallja a piac számára, hogy ez a fegyelmezett politika megmarad a jövőben is, és az OPEC képes lesz gyakorlatilag a kínálaton keresztül karbantartani az árakat. Ez egyébként hozzájárul az is, hogy a koronavírus járvány hatására jelentősen meggyengültek az amerikai palaolaj termelő cégek. A korábbi 13 millió hordó per napról a palaolaj termelés olyan 11 millió hordó per napra csökken, és a várakozások szerint ez nem is fog nőni a jövőben.
Legutóbb ilyen erős a kőolaj, mint az elmúlt napokban, 2020. februárjában, márciusában volt. Minek tudható be az, hogy egy igencsak magas szintig erősödött a kőolaj, hiszen volt, amikor a mostani ár nagyjából 30%-án kínálták a kőolajat, most jelentősen 50 dollár felett van, de a mélyponton áprilisban 20 dollár körül járt a kereskedés.
A koronavírus járványnak voltak nagyon fontos hatásai az olajiparra. Talán az egyik legfontosabb hatás mindenképpen az volt, hogy nagy mértékben csökkentek a beruházások az iparákba, mert egyébként 2016 és 2018 között is, ha megnézzük például a Nemzetközi Energiaügynökség jelentéseit, már ott komoly panasz volt arra, hogy az alacsony beruházási aktivitás nem feltétlenül lesz elég ahhoz, hogy a jövőben megfelelő kínálat álljon szembe az egyébként növekvő olajkereslettel. A másik érdekes hatása ennek a koronavírus járványnak az volt, hogy az alacsony hatékonyságú termelőeszközök egy részét bezárták a világban. Ez a becsések szerint akár elérheti a napi 5 millió hordós termelést is, ami ugye a világ kínálatának az 5%-a. Tehát a világ most egy kisebb kínálattal, egy kisebb kapacitással rendelkezik, mint a koronavírus járványt megelőzően, és hogyha valóban az a feltételezés megállja a helyét, hogy a kereslet visszaerősödik arra a szintre, ahol ugye a koronavírus járvány előtt voltunk, akkor ez önmagában ugye egy magasabb árat eredményezhet, hiszen egy alacsonyabb kínálat, egy kisebb kapacitás egy ugyanennel erős kereslettel találkozik, aminek a hatására az árak akár magasabb szintekre is mehetnek, mint a koronavírus járványt megelőzően. Tulajdonképpen ez a spekuláció az oka annak, hogy az árak viszonylag gyorsan emelkedtek elsőban október vége óta.
Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy az árak visszaerősödnek a koronavírus járvány előtti szintekre? Mert hogy sokat beszéltünk arról, illetve sok elemzés készült arról is, hogy ez az elmúlt egy év felgyorsította a dekarbonizációt, a globális felmelegedés ellen tett lépéseket, vagyis elképzelhető, hogy a kőolaj iránti kereslet sosem lesz már olyan, mint a koronavírus járvány előtt. Akkor most tulajdonképpen egy újabb spekuláció indult meg, hogy mégiscsak vissza tud oda térni?
Valóban van olyan várakozás is a piacon, mely szerint 2019 volt az olajkeresletnek a csúcsa. Azonban én azt látom és azt gondolom, hogy ha megindul újra egy komolyabb gazdasági aktivitás, hogyha az emberek ismét korlátozások nélkül mozoghatnak, akkor azért az rövid távon fog egy olyan jelentős keresletnövekedést okozni, ami adott esetben a kőolaj árát a koronavírus válság előtti időszakhoz képest is egy magasabb szintre emeli. Ugye fontos kiemelni azt, hogy a dekarbonizáció és az új energiák megjelenésével együtt azért az a technológiai váltás egy lassú folyamat. Itt a múltban ezek évtizedeket tettek ki, úgy valószínűleg egyébként gyorsabban fog ez bekövetkezni, de azt hiszem, hogy ennek a változásnak inkább 5-10 éves távon lesz tényleges, jelentős hatása az olajpiacra. A rövid távú fél-egyéves várakozások azok inkább azt mutatják, hogy az olajkereslet növekedése miatt és a már említett kisebb kínálat miatt nagyon könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, hogy a tavaly februári értékhez képest is jóval magasabb olajárak alakulnak ki, ha valóban igaz az, hogy ez a kereslet ilyen gyorsan vissza tud térni.
A múlt heti mondjuk így csúcsról, az 56 dollárról némi korrekciót lehetett látni, 55 dollár alá is bement a kőolaj világpiacjára. Hol lehet a csúcs itt a következő napokban, hetekben? Mire lehet számítani?
Napvetően arra számítok, hogy azért ennek a viszonylag gyors felemelkedésnek, amit tapasztaltunk, ennek lesz egy rövid távú böjtje. Gyakorlatilag, ha megnézzük a Brent típusú kőolajárát, itt október végén még 37 dollár körüli szint volt. Most ugye ez az ár 54-55 dolláros szinten áll, tehát több mint 50%-os emelkedés volt gyakorlatilag 2,5 hónap alatt. Ha ezt követő egy természetes korrekció, akkor én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy teljesen elfogadható és normális változást mutat. Ezzel együtt, ha azok a becslések igazak lesznek, hogy valóban 6 millió hordó per nappal nőhet a kereslet az év végéig, mert sikerül a világot beoltanunk, és mondjuk nem jelenik meg egy olyan mutáció, amely ezt az egész folyamatot megakasztja. Abban az esetben azt gondolom, hogy ennél a színhez képest magasabb árak is lehetnek az év végéig. Rövid távon a következő 1-2 hónapban inkább a mostani árszintet, vagy ennél alacsonyabb szintet becsülök. Azt gondolom, hogy ez a felfutás nagyon gyors volt, amit egy korrekció kell, hogy kövessen.
Az üzemanyagárak idehaza hogyan alakulhatnak? Lehet-e számítani a következő hetekben jelentősebb áremelkedésre?
Én erre nem számítok, arra számítok inkább, hogy az üzemanyagok ára a mostani szinten, vagy néhány forinttal alacsonyabb szinten fog stabilizálódni a következő hetek során. Abban hiszek, hogy a kőolaj ára a rövid távon most már nem fog emelkedni. A többi tényező, tehát például a dollár árfolyama sem fog olyan mértékben valószínűleg változni, ami indokolja azt, hogy a kőolaj termékek ára az üzemanyagkutaknál növekedjen, úgyhogy alapvetően egy stagnálásra, illetve néhány forintos csökkenésre számítok.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Jelentősen korszerűsödött a főtáv műszaki infrastruktúrája egy összesen 1 milliárd 460 millió forintos projekt megvalósításával, amelynek köszönhetően javul a primer energia megtakarítás, csökken az üvegházhatású gázkibocsátás és nő az ellátásbiztonság. A részletek Sipos Ildikótól.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. És a Főtáv Konzorciuma által benyújtott közös pályázaton 17 új fogyasztót kapcsoltak be a távfőrendszerbe. 502 hőközponti távfelügyelet épült ki, 7 hőközpont teljes felújítását és 218 hőközponti keringető szivattyú cseréjét végezték el, valamint felújították a 3. kerületi Zápor utcai gerincvezetéket is, összegezte az online eseményen a Főtáv ZRT stratégiai igazgatója. Hódosi Béla elmondta, a projektnek köszönhetően nő az ellátásbiztonság és javul az energiafelhasználás.
Az összesített eredménye ezen projektelemeknek évente 51.641 gigazsúl primer energia megtakarítás és évente 3.538 tonna üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkenés.
A stratégiai igazgató azt is kiemelte, hogy a fejlesztések a főtáv stratégiai céljainak elérését szolgálják.
Két ilyen kiemelt célt említenék. Az egyik a környezettudatos és energiahatékonyságot növelő távhőfejlesztések, illetve nagyon fontos kiemelt cél az új fogyasztók, új ellátási területek távhőbe kötése, távhőbe kapcsolása, célzott piacbővítés olyan helyeken, amelyeken a műszaki adottságok ezt lehetővé teszik.
Hódosi Béla elmondta, hogy a most lezárt projekttel több lakópark és irodaház új fogyasztóként csatlakozott a távhőrendszerbe. Példaként említett egy 9 és egy 11. kerületi lakóparkot, valamint egy 13. kerületi irodaházat, a Váci úti V47 irodaházat. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató helyettes kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg 240 ezer budapesti lakás fűtését biztosítják távhővel. A lakossági fogyasztók mellett intézményeket és létesítményeket is ellátnak. Céljuk, hogy a jövőben több ezer lakást, illetve a lehető legtöbb fogyasztót kapcsolják be a távhőellátásba. A társaság a tervek szerint a következő években részben a kéménymentes belváros program keretében az 5., a 6. és a 7. kerületben is tud majd piacot bővíteni, és ezzel sokat tud tenni a belvárosi levegő tisztaságáért is. A most lezárt projekt egyébként 50%-os mértékű Európai Uniós támogatással valósult meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Azonnali lépéseket kellene tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében, így az évtized végén már nem szabadna új belső égésű motorral felszerelt autókat forgalomba helyezni Európában, állítja a Greenpeace. A szervezet tanulmányából az derül ki, 2040-ig zéró kibocsátásúvá kellene tenni a mostani egyik nagy szennyezőt, a közlekedést. Az elképzelésről Perger Andrást, a Greenpeace klíma és energia kampány felelősét hallják.
A legfontosabb annak kimondása, hogy nem elég a kibocsátás csökkentésre csak az energiaszektorral foglalkozni, vagy az épületek energia kibocsátásával, hanem a közlekedéssel is nagyon komolyan foglalkoznunk kell. Elsősorban azért, mert európai kibocsátásnak több mint a negyedét a közlekedésnek köszönhetjük, és ráadásul ez egy olyan szektor, ahol az elmúlt évtizedekben, 1990 óta emelkedő trenden voltak a kibocsátások. Nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk ezekkel. Na most mi úgy gondoljuk, hogy ugyanúgy, mint bármilyen más széndioxid kibocsátások tekintetében, hogy muszáj nagyon gyorsan lépnünk és nagyon nagymértékű csökkentést elérnünk, hiszen csak egy célunk lehet, hogy a klímaválságnak a további elharapózását és a klímakatasztrófa legsúlyosabb következményének a bekövetkezését el kell kerüljük. Szerintem ebben közmegegyezés van, ahogy abban is, hogy egy zöldebb, tisztább, klímabarátabb közlekedésre feltétlenül szükség van. Csak még egy példát lehet húzni a fontosságát ennek a lépések, hogy a közlekedés nem csak klímakárosodik kibocsátásában a közlekedésnek, hanem az egészségünkre is hatással van. Ma azt látjuk, hogy Magyarországon évente több mint 10 000 ember hal meg a levegő szennyezése miatt, amelynek a forrása jelentős mértékben a közlekedés.
Készítettek a New Climate Institute-tal egy közös felmérést a tiszta közlekedésre való átállásról, mert hogy gyakorlatilag igen jelentős technológiai váltásra lenne szükség. Mit tartalmaz ez a jelentés, illetve hogy lehetne elérni azt, hogy néhány évtizeden belül jelentősen megváltozzon a közlekedés káros anyag kibocsátása?
Most a tanulmányban azt vettük alapul, hogy 2040-ig a széndioxid kibocsátásoknak a nullára kell csökkennie a klímaválság miatt. Na most ez azt jelenti, hogy 2040-ig a belső égési motoroknak a felhasználását azt meg kell tiltani. Méghozzá ennek az ütemezésre úgy néznek ki, hogy 2028-ig lehetne eladni, illetve forgalomba helyezni az Európai Unió területén belül belső égési motoros járműveket. Egész fontos, hogy a kibocsátás csökkentése úgy néznek ki, hogy 50-53%-ban technológiaváltás adná a kibocsátás csökkentést, technológia és üzemanyagváltás, a 47%-ban pedig a közlekedési rendszereink, személyközlekedésnek és szállításnak az újragondolása lenne az, ami kibocsátások csökkenését eredményezné. Ebbe bele kell érteni mind a városi közlekedésben a változtatásokat, illetve mind a távolsági közlekedésben a változásokat, tehát hogy az egyszerű példáknál maradva nyilván a városokban szabályozni kell a forgalmat, különösen a belvárosi övezetben a személyautóforgalmat, és a lehetőség szerint mindeninkább kerékpáros és gyalogos közlekedésre kell átállítani, és természetesen a közösségi közlekedésnek a terét is a lehetőségeit szélesíteni. A távolsági közlekedésben pedig nagyon fontos, hogy a nagy kibocsátású közlekedési módok tere csökkenjen, és a tisztábbaknak a tere növekedjen. Ez azt jelenti, hogy például a rövid távú repülőgépjáratokat be kell tiltani, és ugye helyzetbe kell hozni a tiszta közlekedési módokat, jellemzően itt a vasútra gondolunk, tehát hogy a forgalom, illetve a személyforgalom jelentős részét azt ugye át kell terelni a tisztább megoldások felé, azzal együtt is, hogy természetesen a repülésben is technológiaváltásnak, üzemanyagváltásnak kell bekövetkeznie. És mindez még nem elég, értelemszerűen nem gondoljuk azt, és a szántások is azt mutatják, hogy egyszerűen azt gondolni, akkor mostantól akkor nem benzines vagy gázolajos autóval fogunk járni, hanem elektromos autóval fogunk járni, az önmagában még nem ad megoldást minden problémára. Tehát az egyéni közlekedésnek azt a módját, hogy egyéni motoros járművel közlekedünk, annak azt az arányát nagymértékben csökkenteni kell. Ebben nem feltétlenül tartozik az be, hogy akkor mostantól szállja mindenki villamosra vagy hidrogénnal hajtott buszra, hanem belépnek olyan megoldások is, amelyek azt eredményezik, hogy az utazási és a szállítási igények azok csökkenni fognak, ehhez természetesen átgondolt a városfejlesztés is szükséges természetesen, de ami azt jelenti, hogy nem kell az embereknek munka vagy bármi másmilyen célból, bevásárlás egyéb célból elhagyjuk a szűkebb értelembe vett lakóközetüket, hanem komolyabb mobilitási igény nélkül is ezeket az igényeiket meg tudják oldani.
Megvan már az alternatív technológia, amely a robbanó motort kiválthatná, és 2040-ig szén-dioxid kibocsátásmentessé tehetné a közlekedést?
Részben megvan, tehát az elektromos közlekedés az egy jó irány, de magában az nem mondható, hogy csak elektromosságon meg kell ki lehet váltani a mostani közlekedést. Tehát hogy az egyéni mobilitást azt mindenképpen ilyet csökkenteni kell, és csökkenteni kell a jármű flottának a méretét, és növelni kell a közösségi közlekedésben résztvevő járműveknek a kihasználtságát, mint pedig a szállításban is a járműveknek a kihasználtságát növelni kell. Magyar azt jelenti, hogy a járművek ne üresen közlekedjenek, hanem lehetőség szerint minél inkább jobb kihasználtságban közlekedjenek. Ahol nagy előrelépésre van szükség, például a szintetikus üzemanyagok terén, amiket ilyen megújulóenergia forrásból kell előállítani, ezeknek a szintetikus üzemanyagoknak a használatát is olyan közlekedési módokra kell korlátozni, amelyeknek jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincsenek, itt nem lesznek alternatíváik, mint például a repülésre, de ez nem azt jelenti, hogy a repülőgép forgalmat fent lehet tartani, és csak másmilyen üzemanyaggal kell hajtani a repülőgépeket, hanem a repült utas kilométerek számát is legalább 33%-kal csökkenteni kell 2040-ig.
Mennyibe kerülne a váltás? Pláne ilyen gyorsan, mert ugye említette azt, hogy alternatív technológiával kellene meghajtani a személygépjárműveket, hogy többen szálljanak például vonatra, ami valószínűleg azt is jelenteni, hogy a vasúti hálózatot bővíteni kell, hogyha több elektromos meghajtású vonat lenne, az azt is jelenti, hogy a villamos hálózatot is javítani kellene, sokkal nagyobb kapacitásra kellene felkészíteni, több villamos energiára lenne szükség, vagyis nagyon sok szektort érintene az infrastruktúra jelentős részét egy ilyen hirtelen váltás.
A költségek tekintetében értelemszerű, hogy a infrastruktúra váltásnak magas költségei vannak. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy például a járműflotta számának a csökkentése nagyon nagy jelentésű megtakarítást eredményez. A háztartásoknak a közlekedéssel kapcsolatos kiadásai, beleértve azt is, hogy nem birtokolnak saját járművet, feltétlenül nem olyan számban, mint ma. A háztartásnak a közlekedéssel kapcsolatos kiadásai azok értelemszerűen csökkenhetnek. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi az, amit el akarunk kerülni ezzel az átalakítással. Tehát egy bekövetkező klímakatasztrófa költségei, a már most látható egészségügyi hatásoknak a költségei is hatalmasak. Azt gondoljuk, hogy ennek az elkerülése feltétlenül indokolja azt, hogy a befektetéseket, amelyekre szükség van, annak érdekében, hogy fenntarthatóvá váljon az európai közlekedési rendszer.
2040 reális cél, vagy inkább ez egy figyelemfelhívás a problémákra való rávilágítás, amit önök ezzel a jelentéssel, illetve ezen elképzelésükkel felvázoltak?
Mi azt gondoljuk, hogy ez reális, és hogy igazán abban a szempontból reális, mert nincsen alternatíván. A klímaválság elharapózódása már olyan szintet ért el, hogy nincsen nagyon más választás, mint egy nagyon nagy mértékben gyorsan csökkentsük a kibocsátásainkat, hisz egy klímakatasztrófa bekövetkezésnek a következmény azok beláthatatlanok, beláthatatlan emberi és anyagi költséggel járnának. Ennek érdekében, mivel eddig az érdemi előremutató lépések nem következtek be, most a minden korábbinál nagyobb mértékben, gyorsabb ütemben kell haladnunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy egy tisztább, fenntarthatóbb, zöldebb közlekedési szisztémára álljunk át.
Látnak hajlandóságot az Európai Unióban arra, hogy a dekarbonizációt ilyen gyorsan végrehajtsák? Mert hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy kicsit gyorsított ugyanaz ütemen, de már az is, hogy 40-55%-ra tervezi csökkenteni a kibocsátást az évtized végére, amiatt is már több állam aggodalmát fejezte ki.
El kell osztanom egy félreértést ezzel kapcsolatban, ugyanis az a gyorsítási ütem, amiről a bizottság elnöke beszélt, az messze-messze nem elégséges. De a tudományálláspontja szerint évente olyan 7-7,5%-kal legalább csökkenteni kellene kibocsátásainkat a következő években, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a klímakatasztrófa. Ezt nem a Greenpeace mondja, az ENSZ kibocsátásokról szóló jelentéséből származnak ezek a számok. Hát tudomány ez az állásponton van, most az 55% az nem felel meg ennek a célnak. A kibocsátásokat 2030-ig 65%-kal kellene csökkenteni, hogy a megfelelő ütemben csökkenjenek, és valóban időben klímasemlegessé válhasson az Európai Unió. És ez a válasz is ad a kérdésére, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Unióban bár továbbra is megvan az a szándék, hogy a kibocsátások csökkentésének üteme az gyorsuljon az eddigiekhez képest, viszont az ambícióból úgy tűnik, hogy kicsit lejjebb adnának a bizottságban az eddigiekhez képest, ami semmiképpen sem örömteli, és azt kell mondjuk, hogy ez viszont nem elég, és lehet, hogy sokféle politikai realitása van, hogy a bizottság erre az álláspontra érkezett, viszont ez nem áll összhangban azzal, amit a tudomány szerint meg kellene tenni az Európai Uniónak, és itt figyelmeztetnünk kell arra, hogy a klímaválságot nem feltétlenül foglalkoztatja az, hogy az Európai Unió vezetői milyen iparágakat akarnak megmenteni. A klímaválság az halad előre a saját maga logikája szerint, és azt gondoljuk, hogy ezt a logikát kellene elsősorban figyelembe venni a döntések meghozatala során.
Perger Andrást, a Greenpeace klíma és energiakampány felelősét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.